És ahogy beharangoztuk, itt van velünk Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Jó reggel, szervusz! Halló, halló, szia, jó reggel!
Jó reggel, sziasztok!
Na, jó van, itt vagy. Beharangoztuk, hogy a Moody's elemzése, illetve Magyarországról született értékelése nyomán írtál te egy kvázi, mit is mondtál?
Én azt mondtam erre, hogy egy jegyzetet, inkább egy ilyen figyelemfelkeltő felhívást a befektetőknek, hogy azért gondolják át, hogy a Moody's országértékelése, ami elég optimistára sikerült, az micsoda egyáltalán. Mert hogy alulértékeli a kockázatokat, és ezért ugye a döntéshozókat hamis biztonságérzettel láthatja el.
Miért jutottál erre a következtetésre?
Ugye, hogyha végignézzük ezt az elemzést, akkor alapvetően azt látjuk, hogy teljesen rendben levőnek tűnik az, hogy a Moody's az hogyan döntött. Nyilván mindenkinek szíve joga az, hogy éppen hogyan értékeli az adott gazdaságot. A problémám nekem azzal volt, miután végigolvastam ezt az elemzést, hogy igazániból egyrészt tartalmazott tényszerű tévedéseket, amit azért egy hitelminősítőtől én jó magam nem várni, másrészt pedig olyan meglehetősen egyoldalúnak tűnt az értekezés, és csak egyetlen egy példát kiragadva ebből, ugye a Standard & Poor's, illetve a Fitch Ratingsnek ugyanígy a legutóbbi hitelminősítői döntését végigolvasva, alapvetően azt láttuk, hogy igen, ők is arra számítanak, hogy lesz megállapodás az Európai Unióval, ugyanakkor ők egyértelműen kiemelték azt, hogy itt bármiféle komolyabb probléma, hogyha felvetődne ezekhez a forrásokhoz való hozzájutások kapcsán, akkor ez bizony egy nagyon komoly negatív folyamattal járna. Tehát gyakorlatilag figyelmeztettek arra, felemelték a mutatójukat, hogy azért itt nagyon komoly kockázatok vannak. Ez például a Moody's elemzéséből, hát nem azt mondom, hogy teljes egészében hiányzik, de olyan nagyon föl lett ez vizezve, ilyen krúdi flöccs formában, hogy így igazán ott van, de hogy így nem érdekes, nem annyira nem kell ezzel foglalkozni, és valahogy az egész elemzésből számomra ez jött ki, és jöttek utána a megkeresések a külföldi befektetőktől, hogy így akkor ezek szerint minden szuper, hát nem minden szuper, és akkor így rájöttem, hogy így ezért tiszta vizet kéne önteni a pohárba, hogy itt annyira azért nem minden kockázatmentes, mint amit a Moody's mondott, ezért én kifejtettem a véleményemet, hogy azért lássuk, hogy vannak itt negatív kockázatok is, akár a növekedésben, akár a költségvetésben, akár az uniós források kapcsán, és még mindig az energiasztori ugyanúgy egy probléma.
Abszolút. Én az elejére hadd menjek már vissza. Hogy lehet az? Te szerintem nagyon megengedő voltál. Tehát hogy lehet az, hogy egy hitelminősítőben tárgyi tévedések vannak adatokkal kapcsolatban? Tehát ez nem megengedhető.
Nézd, én eleve azon is elcsodálkoztam annó, amikor az amerikai adósság besorolást leminősítették. Ami szintén akkor eléggé felháborodást keltett.
Igen.
Mert hogy ugye igazándiból már túl voltunk régeség az adósság plafonos sztorin.
Igen.
És a Moody's rá talán egy hónapra, két hónapra mondta azt, hogy hát ez az adósság plafon, hát ez nagyon nagy probléma, úgyhogy ezért leminősítünk.
Igen, hát a Janet Yellen rendesen ki is akadt ezen. Igen.
Igen, hogy nem volt aktualitása alapvetően, és itt például az egyik ilyen klasszik tárgyi tévedés az volt, hogy leírják, hogy a magyar külső egyensúly az javul, és ez rendben van, és ezzel teljesen egyetértek, sőt, szerintem még a várakozásoknál jobb is lesz a folyófizetési mérlegünk, és erre leírja, hogy ez azért van, mert az Oroszországtól való függésünk csökkent. Nem, hát ez nem azért van. Azért van, mert a belső kereslet összeomlott a magyar gazdaságban, nincsen beruházás, nincsen fogyasztás, emiatt nyilván kisebb az importigény, plusz az új kapacitások exportoltan segítik gyakorlatilag a kivitelt, ugye akkugyártók, járműgyártók, ezt láttuk a legutóbbi ipari adatban is, hogy igazániból ezek húznak, semmi más nem pörög a gazdaságban, és innentől kezdve ez az, ami javítja a mérleget, az orosztól való függőség csökkenése pedig tényszerűen nem igaz, mert ha megnézzük jelen pillanatban az Európai Unión belül, míg korábban Magyarország a 9. legfontosabb partnere volt Oroszországnak, most a 2. legfontosabb partnere, és gyakorlatilag 76%-kal nőtt az importunk, forintban számítva, Oroszországból. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy csökkent a függőségünk, és akkor még a Rosszatom által elkezdett Paks 2 építkezést meg is említettem, nyilván tök jó, hogy az atomenergia az függetlenséget jelent valamilyen szinten a gáztól, de hogyha azt is oroszok építik, a fűtőelemek tekintetében ez megint csak egyfajta függőséget fog jelenteni, és ők lesznek azok, akik a technikát végül felügyelik és működtetik, ami ha más nem, minimum egy fél gondolatnyi kockázat elemzést megért volna, de erre sem figyelt oda a Moody's, tehát szerintem ilyen nagyon felületes, és sok helyen inkább ellentmondó volt ez az elemzés.
Hogy nem fogod megfejteni, meg itt nyilván őket kéne megkérdezni. Szóval egészen értetlennek tűnik, hogy a hitelminősítők, egy ilyen előfordulhat a hitelminősítőknél, akiknek ráadásul 2008 óta a legfőbb gondjuk az, hogy az
hogy mennyire hitelesség
veszték, hogy helyreállítsák a hitelességüket. Pedig akkor még nem is ilyen problémák voltak, hogy tényszerűen nem stimmel dolgok. Ott csak idézőjelben mondom, azért kapták a rengeteg kritikát, mert nem jelezték előre a válságot, illetve nem hívták fel a kockázatokra akkor, és annyira a figyelmet, de legalább az adatok értelmezése nagyjából rendben volt. Úgyhogy nehezen tudunk ezen túllépni, hogy lehet, hogy ennyire kevés energiát fordítanak Magyarországra, vagy hogy túlzott.
De nem csak Magyarországra, mint kiderült, hát hogy... az USA-n példa is ott van, aha. Tehát fura az egész.
Jó, egyébként most...
Nekem kicsit olyan érzésem van egyébként, bocsánat, mint hogyha így nem tudom, nem lenne elegendő stáb, és így most oké, akkor valamit kellett már mondani, mert több mint egy éve nem mondtunk semmit, akkor valamit mondjunk már, de egyébként nincsen elemző, aki foglalkozik ezzel az országgal, mindegy, hát megkérjük valakit, aki a régiót valamennyire ismer, hogy írjon egy anyagot. Tehát neki ilyen szaga volt az alapvetően, azért tudjuk, hogy én legalábbis biztosan tudom, hogy más hitelminősítő intézeteknél dedikált elemzők vannak, akik az adott országgal foglalkoznak, rendszeresen járnak is Magyarországra, beszélnek a kormánytagjaival, minisztériumokkal, Magyar Nemzeti Bankkal, piacelemzőkkel, van egy folyamatos kontakt, a Moody's-nál ilyen nincsen, tehát hogy ők, én legalábbis velük még nem találkoztam, és így innentől ezek kifejezetten érdekes ezt így figyelni, hogy vajon miért és hogyan csúszhatott ez ennyire el, ez a fajta ilyen elemzési kapacitás, fogalmazunk így.
Hát ez érdekes. Na jó, egy picit akkor menjünk vissza a legaktuálisabb adatokra. Amik most a héten érkeztek, azok is megerősítik azt, amit az imént mondtál, hogy az ipar is meglehetősen gyászos lett, viszont azon belül ugye a járműipar az húz, de hogy maradt-e még valami a járműiparon kívül, ami húz, amelynek a tájékáról esetleg még jó hírek érkeztek?
Ugye láttunk egy viszonylag azt mondom pozitív meglepetést júliusban, tehát havi alapon nőtt az ipari teljesítmény, de az a helyzet, hogy ilyesmit az elmúlt pár évben már nagyon sokszor láttunk. Ugye régen álmából felkeltve az elemző tudta, hogy ha augusztus, akkor nyári leállások az iparban, és ott mindig rossz volt a statisztika, ezt a szezonális kiigazító programokkal ki lehetett matekozni, és akkor nem nagyon volt ezzel gond. Az elmúlt 5-10 évben ilyen már nincsen. Az elmúlt 5-10 évben teljesen random módon vannak ezek a nyári leállások, valahol egy nyáron kétszer is, van ahol júniusban, van ahol júliusban, és ezzel ilyenkor már a statisztikai módszertan nem nagyon tud mit kezdeni, úgyhogy bár egy viszonylag jobb júliusi adatot láttunk, én azért óvatos duhaj lennék, és azt mondom, hogy várjuk meg, hogy mit mutat majd az augusztusi szám, mert könnyen lehet, hogy ez most pont a gyenge június után a fölpattan július, és majd ezt visszakorrigálja az augusztus végén, vissza a startmezőre kategória lesz, úgyhogy egyelőre óvatos vagyok, és az látszik, és azt majd leírta a KSH, hogy a legtöbb szektorban csökkent a teljesítmény, ami pozitív hozzájáruló volt, az az akkugyártás és a járműgyártás, tehát semmi nem változott az ég egyetlen világon, ezen a két területen pörgött föl éppen valami miatt adott hónapban a gyártási tevékenység. Azok a szektorok, akik belső piacra termelnek, ahol fontos a belső kereslet, azok továbbra is bőven-bőven mínuszban vannak, húzzák vissza az ipart, hogyha nincsen kereslet a termékeik iránt, nyilván akkor nem fognak annyit gyártani, plusz még mindig egy költségbékjóban vannak, nagyon sokan ugye a megemelkedett energiaköltségek miatt úgy döntöttek, hogy visszafogják a termelésüket. Úgyhogy ez az, ami most gyakorlatilag kettősséget hoz az iparba.
Egy utolsó kérdés még, elég markánsan rontottad az idei GDP várakozásodat, jól emlék, hogy plusz nulla volt, és -0.5%-ra már, mint az éves GDP, illetve recesszió mértékét. Ennek mi a háttere?
Mi megláttuk a második negyedéves adatokat, és megijedtünk az árnyékunktól, tehát hogy azért gyenge lett ez a statisztika, és a részleteket is látva azt mondjuk, hogy nem nagyon látni olyan folyamat, ami miatt itt a második fél évben ki tudna esni egy olyan dinamikus gazdasági növekedési rendszerből, ami gyakorlatilag nulla fölé vissza tudná húzni ezt a gazdasági teljesítményt. Ugye itt szintén visszatudva nagyon gyorsan a Moody's-ra, ők azt mondják, hogy egy ilyen pozitív nulla gazdasági teljesítmény várható idén. Ez a második fél év mind a kettő negyedévében 2-2%-ot kéne nőni a gazdaságnak az előző negyedévhez képest. Ilyet történelemben soha nem csinált a magyar gazdaság, leszámítva a Covid időszakból történő kilábalás, de azt meg tudjuk, hogy az remélhetőleg egy egyszeri történet volt, és innentől kezdve pedig azt kell mondjam, hogy olyan nagyon nem számítanék erre, tehát ha valamit, akkor itt is negatív kockázatként mondanám a növekedési kilátást. Én azt mondom, hogy egy -0.5% az, ami reálisnak tűnik, meg lehet a plusz nulla is, de ahhoz valami nagyon-nagyon kiemelkedő teljesítmény kellene most a második fél évben. Szeptember elején egyelőre nem látom még ezt a nagyon kiemelkedő teljesítményt.
És a jövő évre tudsz valami biztatót mondani, azon kívül, hogy pluszos lesz, és már nem lesz recesszió?
Szerintem az infláció fékeződése az nagyon sokat fog segíteni, az energiaszerződések átárazódása nagyon sokat fog segíteni, úgyhogy ez a két tényező, amelynek mentén én azt gondolom, hogy mind a fogyasztás, mind a beruházások csökkenő kamat környezetben az tud segíteni, plusz bármennyire is pessimista volt itt ez a Moody's kritika, alapvetően itt elsősorban én is azt mondom, hogy lesz megállapodás az Európai Unióval, érkeznek majd a források, és jövőre ez már érdemben tudja segíteni a gazdaság teljesítményét, úgyhogy egy ilyen 3,5% körüli gazdasági növekedés jövőre azért szerintem teljesíthetőnek tűnik.
Uh-huh. Oké, akkor optimista péntekre hangoltuk a végét legalább a beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönjük.
Valaki azt írta, hogy ezt az értékelést valószínűleg a ChatGPT írta. Hát erre nem is gondoltunk. Egyébként simán lehet.
Ez nekem.
Nincs
ez
régi
nekem
ember. Olyan, hát igen, egyébként lehet.
Igen. Mert hogy ilyeneket már össze tud rakni.
Hát igen, úgyhogy lehet, hogy meg fogom én is kérni, hogy ilyesmivel foglalkozzon, és akkor majd csinálunk egy ilyen értékelést. Hát de kellenek az olyan szakemberek, mint Virovácz Péter, aki az elmúlt év legpontosabb makroprognózisait adó elemzője volt, úgyhogy Péter, egyébként utólag is gratulálunk ehhez. Köszönjük szépen, hogy elmondtad a szakmai véleményedet.
Köszönöm szépen, szép napot
nektek,
Szervusz! Az ING Bank vezető elemzője Virovácz Péter mondta el, hogy mik a hibák a Moody's országértékelésében.